Kedves sáfárok, folytatódik az előadás. Átadom a szót az Attilának.
Kedves testvérek, kérlek benneteket, hogy fejezzétek be a beszélgetést, még az utolsó mondatot azért mindenki fejezze be. És mivel tartjuk az időnket, és jól akarunk sáfárkodni az idővel is, ezért elkezdeném. Három témát kell a következő egy órába belesűrítenem. Az egyik az adakozás, a másik a gyűjtés, megtakarítás. A harmadik pedig a megelégedettség. Mindegyik olyan, hogy igazából könyveket írtak róluk, meg egész napokat el lehetne, vagy akár egy egész konferencia témájának meg lehetne őket tenni. Mégis nézzétek el nekem, hogy én próbálom ezt így sűríteni. Amit ki fogok vetíteni, és amiről beszélni fogok, az nem teljesen az, ami ott a kiadványotokban benne van, és nem teljesen az, ami a könyvben van. Igyekeztem olyan dolgokat, szempontokat kiválogatni, amit amúgy írásban nem találtok meg, hogy ezzel is gondolkodásra késztessek mindenkit, és hogy együtt gondolkozzunk. A következő fontos dolog az, hogy az adakozás, mint téma, meg tud osztani keresztényeket, keresztény közösségeket, tehát egy ilyen veszélyes területnek is nevezhetnénk, holott Isten igéje egészen világosan beszél arról, hogy mi az adakozás. Úgyhogy szeretném, hogyha ti is most velem együtt gondolkoznátok, és először is azt szeretném nektek mondani, hogy véleményem szerint az adakozás az dicsőítés. Bármennyire furcsán hangzik is, sokan azt gondoljuk, hogy a dicsőítés az, amikor éneklünk Istennek, a dicsőítés esetleg az, amikor imádkozunk Istenhez, a dicsőítés az, amikor esetleg valami jót cselekszünk, átengedjük a szomszéd nénit, hogyha itt előttünk jön a zebrán, és mi kocsival arra járunk. De maga az adakozás is egy dicsőítési aktus. Elismerjük Istennek a hatalmát, fennhatóságát felettünk. Elismerjük azt, hogy mi mindent Istentől kaptunk, és ennek egy kézzelfogható jelét is adjuk azzal, hogy mi adunk Istennek. Tehát az adakozás dicsőítés. A másik nagyon fontos dolog, hogy az adakozás az nem életünknek egy ilyen pici szegmense, amit néha megcsinálunk, és akkor azzal el van intézve, és akkor jöhet a következő dolog, hanem az adakozás életünk Isten tiszteletének szerves része, és az Isten tiszteleti alkalom szerves része is. Tehát nem úgy van, hogy akkor dicsőítünk, akkor prédikációt hallgatunk, akkor imádkozunk, vége az Isten tiszteletnek adakozzunk, hanem teljesen szervesen kapcsolódik az adakozás az Isten tisztelethez, a mindennapi életünkhöz. Az adakozás életstílus is. Nagyon fontos az, hogy ezt lássátok, hogyha sikerül az adakozást életformává tennünk, akkor Isten nagyon sok mindenben be tud avatkozni az életünkbe. És azért örülök, hogy én most az adakozásról beszélhetek, mert én nem vagyok lelkipásztor, és nagyon sokszor a lelkészek nagyon kényelmetlenül érzik magukat, amikor a gyülekezetet vagy keresztényeket adakozásról kell tanítaniuk, mert felmerülhet az, hogy hát a maga zsebére gyűjt, vagy miért kér mindig pénzt a gyülekezet. De ez nem így van, vagy nem helyes szemlélet. Ugyanis azzal, hogy adakozunk, egy teljesen természetes és Isten által elvárt dolgot teszünk. Nézzünk bibliai példákat az adakozásra. Különböző példákat fogok előhozni, nem feltétlenül olyanokat, amiket a jegyzetetekben megtaláltok, de olyanokat, amelyekről egy-két mondatot szeretnék megosztani. Az első ilyen példa az Illés és a sareptai özvegy. Ugye megy Illés, a holdok már nem hoznak húst, a patak kiszáradt, tovább kell menni, és ugye betér ehhez az özvegy asszonyhoz, és azt mondja, az özvegy asszony elmondja a helyzetet, hogy van még egy kicsi lisztünk, egy kicsi olajunk, ezt megsütjük, meghalunk, és ennyi. És akkor azt mondta neki Illés, hogy jó, rendben van, de előbb még süssél nekem. Ugye ez egy elég arcátlan hozzáállás így az első látásra, és mégis itt Isten embere azt mondta, hogy de add meg mégis Isten részét. És az, hogy ez az asszony engedelmes volt, és megadta Isten részét, ez hozzásegítette ezt az asszonyt és a fiát ahhoz, hogy Istennek az anyagi áldását megtapasztalják, tehát hogy ne fogjon ki az éhínség idején a házukból a liszt, illetve az olaj, illetve Illés akkor is nagyon jókor jött, amikor a fiú ugye beteg volt és meghalt, és Illés föltámasztotta őt. Tehát lehet látni azt, hogy lehet, hogy elsőre ez nehéznek tűnt, mégis egy áldást jelentett. Ugyanakkor már most szeretném, és későbbiekben is fogom hangsúlyozni, hogy nem vagyok híve az adakozás túlhangsúlyozásának sem. Egyetlen szolgálónak nincs joga arra, hogy pszichés nyomást gyakoroljon a gyülekezetére vagy bárkire azért, hogy tőlük valamilyen anyagi juttatást szerezzen. És azt majd látni is fogjátok, hogy hogyan kell adakozni, és hogyan nem szabad adakozni, és itt is majd ezekre kitérünk. Aztán milyen más bibliai példánk lehet még? Ott van a fiú, János evangélium 6. részében, az 5 kenyérrel és a 2 hallal, aki odaadta Jézusnak és odaadta Istennek azt, amilyen volt, és ennek az alapanyagnak a segítségével megetette a sokaságot Jézus, és aztán sokkal több maradt, mint az az 5 kenyér és 2 hal volt, tehát igazából úgy gondolom, hogy ez egy jó befektetés volt. Őt is Istennek adott, és ez sok volt, és elég volt mindenkinek, és ő maga is jól lakott, a fiú is. Tehát ha valamit Istennek adunk, akkor nekünk is maradni fog, és ugyanakkor a többiek, mások is meggazdagodhatnak ezáltal. Aztán ott vannak Macedónia gyülekezetei a 2 Korintus 8-ban, akik, ugye tudjuk, hogy a szegénységük ellenére részt akartak venni minden áron abban, hogy támogassák a gyülekezeteket. Mondhatni, úgy kellett lebeszélni, és akkor utána még ők könyörögtek, hogy hadd adhassanak. Hogyan lehet, hogy ennek a viszonylag szegény közösségnek egy olyan lelkülete volt, hogy ő mindenképpen hozzá akart járulni a szentek szükségeinek betöltéséhez. Aztán sokszor azt mondjuk, hogy én szegény vagyok, nem tudok adni. Vagy most egy olyan életszakaszban vagyok, amikor azt nem tudom megtenni. De emlékezzetek arra, hogy a Márk 12-ben ott van a szegény özvegyasszony, aki a 2 fillérjét adja, és Jézus sokkal nagyobbra tartotta ezt az adományt, mint amikor a gazdagok látványosan belecsörgették a templomi persejekbe a nagyobb adományaikat. Tehát itt nem erről van szó. Aztán vannak tévhitek az adakozással kapcsolatban. Itt István már említette, nagyon sokszor egymásra hivatkozunk, István már említette ezt a pénztárca tél meg utoljára című dolgot, hogy azt mondjuk, hogy mindenem az Úré, ezt elfogadom, én megtértem, én Bibliát olvasok, én imádkozom, de a pénzem az nem. Tehát a pénz az magányügy, az maradjon meg nálam, ahhoz Istennek semmi köze. De ha tudjuk és elfogadjuk azt, hogy minden az Úré, és ha tudjuk és elfogadjuk azt, hogy mindent Istentől kaptunk, és csupán neki adhatunk vissza dolgokat, akkor ez egy tévhit. Aztán István mondta Mária Terézia nemeseinek a szavát is, hogy életemet és véremet igen, de a pénzemet nem. Tehát Uram, minden a tiéd. Vagy azt is mondhatnám, hogy Uram, minden a tiéd, a pénzem 10%-át is odaadom, de a 90% az az enyém, azzal én rendelkezem. És nagyon sokszor ugye azt mondjuk, hogy a tizedet odaadom az Úrnak, mert ezt hallottam a gyülekezetben, ezt olvasom a Bibliában, de a 90% az enyém, azzal már én sáfárkodom. Holott a 100% Isten igazából, és bölcsen kell a maradék 90%-kal is bánnunk. Ez persze nem azt jelenti, hogy feltétlenül kenyéren és vizen kell élnünk, hanem azt jelenti, hogy bölcsen, Isten előtt felelősen kell meghozni a pénzügyi döntéseinket. Isten beszél arról is, hogyha mi anyagilag adunk neki, vagy az időnket, vagy az erőfeszítésünket, akkor próbára tesszük őt, és a Malakiás 3 szerint, ha adunk, akkor ő ezt visszaadja. Tegyetek próbára engem, hozzátok be a tizedet, és nézzétek meg, hogy mi történik. És az a kérdés, hogy vajon Istennek van-e hatalma arra, hogyha mi neki adunk, vagy kifejezzük azt, hogy mindent tőle kaptunk és adunk, akkor ezt visszaadja nekünk. És én úgy gondolom, hogy és meg is tapasztaltam már az életemben, hogy Istennek van hatalma arra, hogy visszaadja azt. Aztán a következő az, hogy minden az Úré. És ezt csak úgy tudjuk kifejezni, szerintem, hogyha adunk. És hogyan kell adnunk? Nem feltétlenül úgy, hogy azt mondjuk, hogy ez van, vagy az van, hanem sok szempontból a hitnek is, mint tényezőnek is ott kell lenni ebben az egészben. És elhangzott itt már többször is az, hogy van a világ gazdasági rendszere és Isten gazdasági rendszere, de ez egy kulcs mondata az egész sáfárság konferenciának. Tehát azt szeretném mondani, hogy a világnak van egy gazdasági rendszere, hogyha így csinálsz dolgokat, akkor ennyi pénzed lesz. És ott van Isten, a világ teremtője, aki pedig azt mondja, hogy az én gazdasági rendszerem természet feletti elemeket is tartalmaz. Tehát nem feltétlenül kell józanul, itt most értsétek ezt jól, megítélni, hanem én beavatkozhatok olyan módon, ami nem várható. És sokszor megtapasztaljuk azt, hogy aki ad, annak nem lesz kevesebb, bár a világgazdasági rendszer azt mondaná, hogy ha adsz, akkor kevesebb lesz. Nem lesz kevesebb, Isten ezt vissza tudja pótolni. Én megtérésem után nem azonnal kezdtem el tizedet adni, hanem sokáig úgy volt, hogy hát így adtam Istennek pénzt, és hát ezt úgy, a többit azt én eldöntöttem, hogy mennyit adok, ahogy éppen kedvem volt. És amikor megházasodtam, akkor volt az, hogy a feleségemmel eldöntöttük, hogy történjen bármi, mi szeretnénk Istennek rendszeres adakozással, tízedet, mint mértéket kijelölve adni. És egy olyan szakasz jött, hogy polgári szolgálatos voltam, volt már egy gyermekünk, a feleségem pedig gyeden volt, el tudjátok képzelni, hogy azt a bőséget, amit ez elvileg a világgazdasági rendszere szerint jelentett volna. És ennek ellenére Isten mindig, odaadtuk a tizedet az elejétől kezdve, és Isten mindig kirendelte. Ha kellett, akkor valami plusz munka jött, de semmilyen hiányt nem szenvedtünk az alatt az egy év alatt. Tehát Isten képes erre, és érdemes ezért őt próbára tenni. Az adakozás az egy indikátor, olyan, mint a lakmuszpapír, hogyha belemártjuk abba a folyadékba, akkor megmutatja a kémhatást, valamit meg tud mutatni, méghozzá meg tudja mutatni a hitéletünknek a mélységét. Mutasd meg, ugye van egy ilyen, hogy mutasd meg a költségvetésedet, vagy az adakozási szokásaidat, mutasd meg az otthonodat, és megmutatom, hogy ki vagy. Én is, hogyha bemegyek egy ember otthonába, nagyon sokszor megnézem a könyvespolcát, ugyanis arról, hogy milyen könyvei vannak, nagyon sok mindent ki lehet deríteni. De ugyanígy, ha belelátunk az életébe, vagy a költségvetésébe, akkor az megmutat sok mindent az ő hitéletéről is. Nagyon fontos az, hogy hogyan adunk, hogy mennyit adunk, és hogy hová adunk, de a legfontosabb pedig az, hogy milyen indítékból adunk. Nagyon sok tévhit lehet ezzel kapcsolatban is, de menjünk tovább, hogy hogyan adjunk. Ez most az az ideális dolog. Tehát mit vár el Isten? Azt mondja, hogy jó kedvel, jó szívvel, örömmel adjunk. Tehát aki nem tud örülve adni, aki nem tud abból a felismerésből adni, hogy minden az Úr és én visszaadok neki, nem tudja ezt dicsőítésként, mint élete részét megélni, azt megkockáztatom, hogy inkább ne adjon, hanem próbálja meg elmélyülni Isten igéjében, és tanulja meg, hogy utána tudjon jó szívvel és örömmel adni. Ugye az a kérdés, hogy adományt adok, vagy ragadományt, amit úgy érzem, hogy elvesznek tőlem, és az a cél, hogy adományt adjak, aminek mindenki örül. Én is örülök, hogy adhatom, és az is örül, aki ezt elveszi, és Isten is örül, mert olyan a szívem. Előre eltervezetten adjak. Tehát ne az legyen, hogy valamilyen érzelmi fellángolásból az adott impulzusnak engedelmeskedve adjak, hanem előre tervezzem meg az adakozásomat, és ennek megfelelően adjak. A tervezésről lesz szó majd az időnél és a költségvetésnél egyaránt, de itt is szeretném ezt hangsúlyozni. Fontos az, hogy jó sáfárként adjak, mérlegeljek. Tehát Isten engem megbízott azzal, hogy az én vagyonommal is gazdálkodjak, és nem mindegy, hogy hova helyezem én el ezt az adományt. És majd ki fogunk térni, hogy például milyen adakozási formák vannak, vagy hova lehet adakozni. De fontos az, hogy mérlegeljük azt, hogy hogyan adunk. És jön a következő dolog, az az, hogy hogyan ne adjunk. Ne adjunk fogcsikorgatva. Tehát, hogy tudom meg, hogy melyik a legkisebb bankjegy, ugye a 200 forintos, akkor vegyünk hólejjént, váltsunk föl egy 2000-es sok 200 forintosra, hogy ne kopogjon azért, de ne így adjunk. Vagy valamihez hasonlót, vagy akkor ilyen papírpénz fénymásolóval, nem jó. Ne adjunk át nem gondoltam, hogy jön valamilyen nagy érzelmi fellángolás, és akkor hát igen, adunk, és akkor utólag meg bánjuk, és egyfajta éretlenséget mutatunk ezzel. Ne adjunk kevésségből, ugye, hogy kürtöltessünk magunk előtt. Ez általában nem a szegényebb vagy kevésbé tehetős embereket, hanem inkább a jobb módú embereket fenyegeti. Ne adjunk azért, mert a Józsi ennyit adott, akkor én adok kétszer ennyit. Általában a magyar gyülekezeteket nem ez a betegség sújtja, hogy túl sokat adakoznának, de... De előfordult egy ilyen lelkület is, hogy én különb vagyok, mint ti, akinek Isten határozza meg, hogy ki milyen anyagi lehetősége között él, és akkor én azt mondom, hogy mert engem Isten anyagilag megáldott, ezért én külön vagyok, és ezért én sokat adok, és ezzel meg akarom mutatni, hogy én egy jobb keresztény vagyok. Ez egy nagyon helytelen indíték, így ne adjunk. Következő fontos kérdés, hogy kiknek adjunk. Elsődlegesen én úgy gondolom, hogy a gyülekezetünknek adjunk, amely a lelki otthonunk. Fontos, hogy a gyülekezet egészséges lehessen anyagilag, tudjon missziózni, meg tudja fizetni a pásztorát, a szolgálatait, infrastruktúráját tudja működtetni. Most úgy gondolom, hogy a Krisztus testének, majd ki fogok térni egy kicsit később az ilyen állami támogatásra, egy fél mondat erejéig, de úgy gondolom, hogy a gyülekezetet a hívők adományaiból kell eltartani. A gyülekezet misszióját a hívők adományaiból kell finanszírozni, és a gyülekezet pásztorának normális körülmények között meg kell élnie. És az infrastruktúránk, tehát ha valaki bejön egy gyülekezetbe, akkor nem szabad, hogy ilyen vörös bársony szőnyeg fusson, meg ilyen márvány padló legyen, mert ez szerintem túlzás. De nem szabad, hogy egy lerobban düledező viskóba jöjjön be az ember, hiszen a mi Istenünkről tesz az is bizonyságot. Tehát meg kell találni azt az egészséges egyensúlyt. De elsősorban, ahol te a tápláltatásodat kapod, oda adakozz. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A másik dolog, amire Jézus felhívja a figyelmet a tanítványoknál, hogy a szegények mindig veletek lesznek, ugye ott a kenet kiöntése környékén. Ezt mondja, a szükségben levőknek, szegényeknek kell adni. Úgy gondolom, hogyha a magyar társadalomban a hívők, és megkockáztatom, a nem hívők nagyobb érzékenységűek lennének, és próbálnának adni a néninek, meg azoknak, akinek szükség van rá, vagy aki nem tudja kifizetni a fűtésszámát, vagy bevásárolnának neki, akkor annak a rengeteg ilyen szociális szolgálatnak, meg közhasznú alapítvány, meg ilyesminek nem kellene ilyen jellegű munkát végezni, vagy jóval hatékonyabban, vagy kisebb módon tudna működni, ugyanis maga a társadalom fölvállalná azt, hogy segít az övéin. Na most egy nem hívőtől nem lehet ezt elvárni, bár sokszor a nem hívők is azért irgalmasak a szegényekkel, de egy hívőtől viszont el lehet várni azt. Elsősorban a mi hitünknek cselédjeivel, tehát ha a gyülekezetben valaki szegény, akkor a gyülekezet feladata, hogy azt az ember támogassa, adott esetben kifizesse a számláit, vagy bevásároljon neki. Ne legyen az, hogy ugye nem lehet az Isten embere kéregető, és Isten erre ígéretet is tesz. Ha a gyülekezetben van egy ilyen szükség, akkor azt a gyülekezetnek be kell töltenie. Ezért még nem kell imádkoznod és böjtölnöd, hogy erre választ kapsz. Ez egészen biztosan így van. Kinek adjunk még? Adjunk a misszióknak, keresztény szolgálatoknak és szolgálóknak, azoknak elsősorban, amelyek a ti környezetetekben vannak, ha a gyülekezeteknek van saját misszió munkása vagy szolgálata, akiket jól ismertek, akikről jó bizonyságotok van. Nem feltétlenül azért, mert jön be valamilyen ultra új tanítás, ami kicsit gyanús is, és akkor adjunk oda pénzt, hanem akiről tudtok, aki hűségesen végzi a munkáját, lehet, hogy nem fog olyan látványos dolgokat kommunikálni, de tudjátok, hogy ott van az Úr munkájában, ott van valami nem túl látványos, és adakozzatok neki. Nagyon fontos, hogy az ő szükségei be legyenek töltve. Melyek azok a nem jó hangsúlyok, amelyek így előfordulhatnak az adakozás kapcsán? Az, hogy adok Istennek, Isten egy automata, ugye keretben van zárva, ha én adok Istennek, meghúzom a kart, akkor Isten is ad nekem. Ez nem egy jó indíték. Tehát én azért adok Istennek, mert hálás vagyok, mindent tőle kaptam, és Isten továbbra is gondoskodik rólam. De a próbára tevésnél ne automatizáljuk Isten, ne gondoljuk azt, hogy ő azért fog megáldani pusztán, mert én megcsinálom azt a rutint, és a szívem már régen nincs ott, a hitem már régen nincs ott. Ne adjunk akkor sem, hogyha csak üzletnek tekintem az egészet. Én adok ennyit Istenem, te adsz nekem ennyit, és akkor megegyeztünk 50-50 vagy, mit tudom én, 10-90. Istennel nem lehet így üzletet kötni. Teljesen más a pozíció. Itt a világmindenség teremtője áll szemben egy parányi teremtménnyel, akit barátjául fogadott. De azért érzitek, hogy ez nem egy ilyen partneri kapcsolat ilyen szempontból. Ha hibás az Istenről alkotott képem, akkor ez majd más területeken is egyébként be fog ütni, és bajom lehet belőle. Aztán a másik nagyon fontos, hogy mi fontos Istennek, és ezzel kitérek az adakozásunkra is, Istennek fontosabb a mi szívünk állapota, mint a mi bankszámlánknak az állapota. A legfontosabb az, hogy a szívemben mi van, amikor adok, és nem az, hogy leemelek a bankszámlámra egy pénzt, és átutalok, vagy kiveszem a pénztárcámból, és odaadom. Aztán a következő nagyon fontos dolog, hogy a pénz az alapvetően egy eszköz, és Isten formálni akar minket, tehát ő a fazekas, mi vagyunk az agyag, és minden, ami velünk történik, ez annak érdekében történik, hogy minket formáljon. Ez nem jogosít fel arra minket, hogy marionett figuráknak tekintsük a környezetünkben lévő embereket, akik azért vannak, hogy nekünk jó legyen, de arra viszont fontos és felhívni a figyelmet, hogy Isten minket formálni akar, ehhez a pénz egy eszköz. Isten megpróbál minket, ha pénzt ad, ha pénzt vesz el minket, és megpróbál minket akkor is, amikor figyeli, hogy hogyan adakozunk abból a pénzből, amink van. Abból adjunk, amink van, és ne abból, amit majd elképzelünk. Hogyha egyszer majd nyerek a lottón, ha örökrök az amerikai nagybácsimtól, uram, akkor majd adok neked. Nem tudom, hogy észrevettétek-e már azt a döbbenetes dolgot, hogy a tized az egy matematikai fogalom. Tehát az, hogy én ösztöndíjas diák vagyok, tehát nem tudok tizedet adni, ez matematikailag nem stimmel, mert hogyha nekem van 100 forintom, akkor annak van tizede. Egyébként arról, hogy a tized, én úgy gondolom, hogy ez egy ajánlható mérték, ez a legáltalmasabban elfogadott, és a Bibliában is ez szerepel a legtöbbször. Lehet-e fölé is menni, de ebben most egyelőre nem menjünk bele, mert azt hiszem, hogy az időből is ki fogunk futni. Tehát gyakorlatilag ez az adakozásnak a témája. Még egy mondat erejéig szeretnék kitérni arra, közben nézzétek a Katica bogarat, hogy vajon elfogadhatunk-e, mint keresztények az államtól pénzt? Ez általában nem mint egyénekre, hanem mint komplett gyülekezetekre, felekezetekre vonatkozik. Én két példát szeretnék mondani a Bibliából. Az egyik az Esdrás 6, amikor úgy gondolom, hogy igen, el lehet fogadni a pénzt, amikor ugye a perzsák elvitték a júdabelieket, aztán ők idővel ugye visszatérhettek, és akkor egy nagyon komoly állami támogatás jött rendeletileg, anyagba, a helytartóknak. Ezt mondom, ennyi fa, onnan, ennyi kő, amonnan, és közben ez egy komoly jogi védelem is volt, hogy ne darálják be őket az ellenségeik, akik ugrásra készen vártak, és időnként feljelentették őket az aktuális uralkodónál. Tehát itt úgy gondolom, hogy ez egy nagyon helyes dolog volt, ez ott Júda törzsének a megmenekülését szolgálta, és ez egy jó példa arra, hogy itt az állami támogatás egy működő dolog volt. Aztán ha megnézitek az 1 Mózes 14-18-at, tehát arról van szó, hogy Ábrahám éppen megmenti Lótot, aki közben már úgy besátorozta magát úgy egészen Szodoma Gomorra területére, és megment, és mint egy melléktermékként ott hazahozza a népeket hadizsákmányostól, meg ejt innen-onnan embereket, és először találkozik Isten képviselőjével, Melkisédek királyával, és tizedet ad neki a javakból, meg mindent, tehát Isten felé elismeri azt, hogy ő függ tőle, elismeri azt, ami van, és odaadja a tizedet, és van egy Isten élmény és egy isteni találkozás, és utána jön Sobdom a király, és akkor azt mondja neki, hogy hű, de jó, az embereket add ide, a javakat tartsd meg. És akkor ő azt mondja, hogy nem fogadom el az állami támogatást. Ezt most értsétek jól. Nem akarom, hogy azt mondja, hogy Sodom a király, hogy én tettem nagyja Ábrahámot. Nem akarok egy függőséget, nem akarok egy olyan kapcsolódó rossz hírnevet, nem akarok egy olyan rossz függőségi viszonyt, ami később beárnyékolhat sok szempontból engem. És ezért nem fogadta el. Lehet látni, hogy itt egyedi helyzetek vannak, és mindig ezt mérlegelni kell. Tehát ennyit röviden az adakozásnak az állami támogatási dolgáról. És végezetül még egy-két gondolat. Az egyik az, hogy ami nekem fontos, arra adok pénzt is. És ez látszik ugye a költségvetésből, meg mindenről. Tehát, hogyha Isten nekem fontos, akkor Isten ügyére is szánok pénzt. Ez idővel is igaz egyébként, erre majd Dezső fog kitérni. Aztán egy viccet hadd mondjak el, hogy oda megy a hívő ember Istenhez, és azt mondja neki, hogy Uram, igaz az, hogy előtted egy forint az annyi, mint 10 tonna arany? Igen. És igaz az, Uram, előtted, hogy egy pillanat a te szemedben annyi, mint 1000 esztendő? Igen. Uram, adnál nekem egy forintnyit? Egy pillanat. Megnyomtam valamit. Megnyitom a következő prezentációt. A következő előadás témájára nem fog nagyon csúszni, az a gyűjtés lesz. Csak lehet, hogy nem jó. Igen, nem az elején kezdtem. Nem ott volt megnyitva. Tehát a következő az a gyűjtés. Gyűjts kitartóan, ez az előadás témája. És az első kérdés az, hogy mi gyűjtsünk. Ugye hát a Biblia egészen nyilvánvaló utalásokat ad arra, hogy mit érdemes gyűjteni és mit nem. Azt mondja Isten igéje, hogy gyűjtsetek kincseket a földön. Ezt mondja? Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy gyűjtsetek kincset a mennyben, mert ahol a te kincsed, ott van a te szíved is. Tehát nekünk mennyei kincseket kell gyűjtenünk. Elsősorban. Mikor gyűjthetünk mi földi kincseket? Gondolkozzunk egy picit rajta. Úgy gondolom, hogy akkor jogos a földi kincsek gyűjtése, hogyha segíti a mi mennyei kincs gyűjtésünket, vagy mások mennyei kincs gyűjtését. Tehát, hogyha nekünk van egy valamekkora megtakarításunk, és ez segít másokat abban, például Isten munkájának a megvalósulását, ha majd arra lesz szükség. Segíti a gyermekemet, majd erről kitérek, mondjuk az élet kezdésében. Betölt egy valós szükséget, akkor jogos a gyűjtés. Gyűjthetünk azért is földi kincseket, hogy betöltse a mi szükségeinket, itt nem kívánságokról van szó, hanem szükségekről, vagy mások szükségét, amelyeket látunk. A következő nagy kérdés, amit nagyon fontos megvitatni, az, hogy kell-e gyűjteni. Biblikus-e a gyűjtés? Ugye, mivel van egy egész előadás szentelünk erre, gondolhatjátok, hogy a válasz a részünkről igen, de sokszor keresztény testvéreknél felmerül az, hogy kell-e gyűjteni. Ugye vannak ilyen bibliai példák, hogy kell-e anyagi biztonság nekünk, kell-e gyűjtés, hiszen ott van a bolond, aki betakarítja a csűrébe, magára csukja az ajtót, és azt mondja, hogy hát ennyi búza, hát 100 évig is akár sütögettek a kis kemencében, és nem lesz problémám. És Isten azt mondja, hogy bolond vagy. Most már teljes mértékben a vagyonodban bízol. Elszakadtál tőlem, mint a javak forrásától, még az éjjel elkérik a lelkedet. Nem jó. A másik véglet az anyagi biztonsági törekvéssel szemben, az, hogy hitből kell élni. Napról napra kell élnünk, az igazi kereszténynek nincs semmilyen tartaléka, az igazi keresztény az mindig éppen az anyagi csőd szélén van, mert az Úr majd kirendeli minden nap, az igaz ember hitből él. Melyik a biblikus? Az, hogy megtakarítok, biztonságra törekszem, az, hogy hitből élek, vagy nincs tartalékom, ellentmond-e egymásnak a tervezés, a megtakarítás és a hit és a hitből élés? Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ adjak, ahhoz először vizsgáljuk meg a pénzt és a pénzhez való viszonyunkat, illetve a megtakarítást és a megtakarításhoz való viszonyunkat. Mit mond Isten igéje? Minden rossz gyökere a pénzszerelme, igen. Tehát először csak azt akartam kivetíteni, hogy a pénz, és így vártam, hogy fejezik be. Tehát a pénz önmagában nem gyökere minden rossznak, az egy fontos eszköz, amelyet értékek cseréjénél tudunk felhasználni. Viszont a pénz szerelme az már valóban rossz dolog, egész emberi életeket torzíthat el. A pénz maga semleges, de a hozzávaló viszonyunk és a szívünk szándéka viszont fontos Istennek. Tehát itt egy semleges eszközről beszélünk, ami azonban elcsavarhatja a szívünket, elcsavarhatja a gondolatainkat. És nagyon fontos azt megjegyeznünk, mint alapszabály vagy ilyen ökölszabályt, hogy a pénz eszköz viszont nem válhat bálvánnyá az életünkben. Nem szabad túlhangsúlyossá válni. Ha csak azért takarítunk meg, hogy ezáltal egy függetlenséget biztosítsunk Istennek, hogy a magunk is Bábel-tornyát felépítsük, és azt mondjuk, hogy akkora vagyok már én is, mint az Isten, akkor ez egy értelmetlen dolog, és Isten nem fogja annyiba hagyni. Hogyha azért gyűjtök, mert vannak józan céljaim a jövőbeli tervezhető szükségeimmel kapcsolatban, mert vannak céljaim Isten munkájával kapcsolatban, akkor úgy gondolom, hogy ez egy helyes dolog, hogy gyűjtsünk. Hogyan gyűjtsünk? Ugye vannak mindenféle ötletek, ugye van, aki azt gondolja, hogy menjünk be bukós isakban, meg maszkban az OTP-be, egy fegyvernek látszó tárgyal. Ez nem biblikus. Ezt nem szabad. Remélem, ez esélyként nem mondtam újdonságot. Tehát tervezzük meg a megtakarításunkat. Ugye ahhoz, hogy a gyűjtésünket megtervezzük, ahhoz meg kell takarítanunk, és ahhoz, hogy meg tudjunk takarítani, ezt a költségvetést kell készítenünk. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy mennyi pénz áll majd rendelkezésünkre, ahhoz tudnunk kell a jelenlegi állapotunkat. Tehát mielőtt azt mondanák, hogy én havonta 100 000 forintot megtakarítok majd, előtte vegyük a fáradtságot és elemezzük a jelenlegi költségvetési szerkezetünket, mondjuk 1-2-3 hónapig nézzük meg, hogy milyen tételek futnak át rajta, mennyi a bevételünk, ami rendszeres, majd mindjárt kitérünk erre, ami rendszertelen, milyen jellegű költségeink vannak, amikre kiadunk, mennyit szánunk Isten munkájára, és ez alapján látni fogjuk majd, hogy mennyi az a megtakarítható pénz. Természetesen minden hónapban vannak tételek, amelyek előre nem láthatók. Tegnap előtt a feleségem bezárta a kocsiba a kulcsot, ki kellett hívnunk egy ilyen zárnyitogatós embert, és ez nagyon-nagyon sokba került. De mivel benne volt még az irataim, bankkártya, meg ilyesmi is a kocsiban, nem hagyhattuk ott éjszakára, hogy majd vagy kinyitják, vagy nem ott Budapesten, hanem muszáj, igen, mások, nem mi, hanem mások. Tehát ezért muszáj volt. Ez egy előre nem tervezhető kiadás volt, de fontos volt meglépni, és hát én is bezárhattam volna a kulcsot, nem kell feltétlenül a feleségemre fogni. Tehát készítsünk egy költségvetést. Mielőtt itt a nagy megtakarítási alapelveinket elkezdenénk taglalgatni, tisztázzuk azt, hogy az első 10% mondjuk legyen az úré. Tehát ugye az első zsengében, amikor megkapjuk a fizetést, először azt tegyük félre, és ne azt, hogy amikor mindent kifizettünk, meg elmentünk ide-oda, akkor utána mennyi marad. Tudom, hogy azoknak, akik úgy vannak, hogy esetleg a házastársuk nem hívő, ez egy nehezebb téma, ugye a családi költségvetés van, és akkor az egyik fél azt mondja, hogy adjunk az úrnak, a másik fél azt mondja, hogy kinek, vagy mi ez? És akkor nagyon nehéz, hogy kinek engedjünk, hogy egyrészt mondjuk egy feleség engedelmes kell, hogy legyen a férnek, másrészt pedig ugye az úrnak is szeretné megadni. Ezek ilyen megharcolandó témák, és nem könnyű ezekre válaszolni. A következő nagyon fontos dolog, hogy miután ezt félretettük az első zsengét, ugye nem fogyhat el, nem lehet az, hogy a maradékból adunk, Istennek a tökéletes áldozat kell, a tökéletes borjú, az első zsengéje a terméseknek, tehát nem az, hogy ami majd úgy marad. Akkor ezek után mondhatjuk azt, hogy a második 10% pedig legyen a megtakarítás, ezt már János is említette, ezek ajánlások, mondjuk a tized az nem annyira, azt úgy gondolom, hogy ez egy elvárható mérték, de a második 10%, hogyha ezt kibírjuk, akkor ez legyen egy megtakarított összeg, ezt szintén már közvetlen a tized után tegyük félre, ha tudjuk. Tudom, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor ez nem lehetséges. Tehát ez nem ökölszabályként szeretném közölni, hanem ezt mindenkinek a saját élethelyzetében kell látnia. Van, aki többet is félre tud tenni, van, akinek még ez is nagyon sok, vagy egyáltalán nem tud félretenni, és maga is anyagi segítségre szorul. Hó elején tegyük lehetőleg félre, tehát ezt is már említettem. Aztán említettem azt, hogy tervezzük meg a költségvetésünket. Először elemezzünk, nézzük meg, hogy mik az átfutó tételek havi rendszeressége, milyen költségnemek vannak egyáltalán, és utána kezdjünk el csak tervezgetni. Hogyan csináljuk ezt meg? Többféle drága és kevésbé drága módszer van. Az első a kockás füzet, ugye írjuk azt, hogy eltesszük a számlát a boltban, vagy ha valami miatt nem adnak, vagy elfelejtik, akkor felírjuk egy kis papírra, utána ezt beírjuk a kockás füzetbe, aztán számítógépen is, hogyha már ez rendelkezésünkre áll, akkor akár Excelben az is elég sok mindent tud, akár vannak különböző pénzügyi célprogramok is erre. Aki úgy gondolja, hogy ez fontos, neki lehet ilyeneket venni, akár az OTP bankszámla kivonatot, mit a beimportálja, és akkor azonnal látom. Ez talán egy picit túlzás, de sokszor ezek a programok akár kimutatásokra is képesek, és akkor megmondja, hogy mennyit költöttünk, vagy mennyit emelkedett az adott hónapban. Nem ez a cél, akár egy kockás füzeten is ragyogó dolgokat lehet csinálni, meg egy számológéppel. De ha úgy gondoljuk, akkor lehet mindenféle szép ilyen torta diagramokat, meg oszlop diagramokat is csinálni, hogyha ez nekünk örömet okoz, vagy tényleg elősegíti a hatékonyságát. A következő fontos dolog, hogy nagyon fontos, hogy a családban egyetértés legyen a költségvetésről. Tehát, hogyha elhatározzuk, hogy ennyit költünk erre, annyit költünk arra, és nincs egy megegyezés a családtagok között, akkor az egész teljesen haszontalan, ráadásul még feszültségek forrásává is válik. Tehát, hogyha mondjuk azt mondja a feleség, hogy de ne takarítsunk meg, mert itt van ez, azt mondja a fél, de takarítsunk meg, vagy mondjuk fordítva, akkor nagy feszültségek lehetnek, tehát egyezzünk meg ebbe. Következő, amit már János is említett, hogy a gyerekeket is avassuk be adott kortól a költségvetésbe, tehát lássák, hogy ahhoz, hogy megéljünk, kedves gyermekem, látod, hogy ennyi jön be, ilyen dolgokra kell költenünk, és ennyi marad. Tehát te most azért nem kapsz ilyen vagy olyan cipőt, vagy azért nem tudsz elmenni, nem tudom hova síelni télen, mert láthatod, hogy nem keletkezik annyi. Tehát, hogyha szeretnél, akkor vállalj diákmunkát, tedd pénzé a, nem tudom, micsodádat, a valamiféle, nem a mi valaminket, hanem a gyermek tulajdonképpen. Azért ez... Igen. Tehát, nem a papa kocsiját, meg a papa nem tudom miért, hanem a saját dolgait. Baba kocsit. Aztán néhány dolgot felírtam, nem tudom, hogy látszanak-e, majd elég kisbetűk vannak, a költségvetési kategóriákra. Vannak a bevételek, például vannak rendszeres bevételeink, ezek általában az ilyen fizetés, családi pótlék, gyed, meg ehhez hasonló. És akkor van egy tervezett, amit várunk, és van a tényleges, aminél vagy többet, vagy kevesebbet kaphatunk. Prémiumot, a főnök vállalatlanul vállon vereget minket, és azt mondja, hogy intézkedtem, hogy a pénzügyi osztály utaljon még ennyit, talán ez ritkább. Aztán vannak rendszertelen bevételek, amikor mondjuk a szüleink azt mondják, hogy szeretnénk a gyerekeknek karácsonyra vennétek valamit, nem tudjuk, hogy pontosan mit adunk. És akkor ez befolyik a családi kasszába, aztán majd nyilván a gyermekek ajándékainál című tételnél ki fog majd folyni. Aztán vannak kiadásaink is, például van az adakozás, lehet ezt mondjuk elsőnek is írni, aztán van mondjuk a megtakarítás, ha már tudjuk, hogy áll össze a költségvetésünk, és hogy mennyit tudunk félretenni. Aztán vannak az ilyen rezsi jellegű költségek. Ezt jóval részletesebben lehetne bontani, tehát ilyen 30 félérrel biztos lehet. Tehát ide sorolnám mondjuk az ilyen gáz, villany, víz, telefon, esetleg ha van házhoz kapcsolódó törlesztő részlet, mobiltelefonszámla, internet, ehhez hasonló dolgok. Aztán a következő az autóhoz kapcsolódó költségek, és akkor ezen belül lehet ilyen alkategóriákat csinálni, mint a súlyadó, kötelező, benzin, autójavítás, gumi kell venni, vagy mit tudom, ilyesmi, de láthatjuk, hogy mennyibe kerül ez így nekünk. Aztán nyilván vannak ilyen ruha, meg ehhez hasonló jellegű, tehát ilyen ruházkozási költségek, élelmet kell vennünk. természetesen. Az oktatásnak is vannak költségei. Ugye az ingyenes oktatás az elvileg működik, de most már ugye sok helyen ugye tandíj merül föl, ha esetleg a gyermekünk tudjuk, hogy osztálypénzt kell, hogy bevigyen, aztán osztálykirándulás van, aztán a kötelező könyveken kívül még vegye meg az ajánlott könyveket is. Ez ennyibe kerül, akkor mindenféléket ki tudnak találni. Az én gyerekem még a legnagyobb is csak óvodás, de már nekünk is van ilyen osztálypénzünk, meg támogassuk az óvoda alapítványát, meg mit tudom én, meg ebédpénz, hogy ebédelni tudjon, tehát már én is fizetek, pedig 5 éves a legnagyobb. Aztán vannak egyéb kategóriák is, ezt lehet még úgy lejjebb bontani, tehát hogy mennyi pénzt adunk ajándékba, vagy esetleg szórakozásra, nyaralásra, mennyit költünk, és akkor ezek hogy jönnek be. És hogyha ezt mondjuk jó sokáig csináljuk, akkor már utána lehet tervezni így inflációval, és akár arányosan is megnézhetjük a tervezet, meg a tényleges hogyan alakult. Vannak emberek, akik az számokhoz jobban szeretnek hozzányúlni. Nekik ez biztos, hogy jó, meg sok öröm, hogy így el lehet. Van, akinek meg az a személyiség, hogy hagyjatok békén engem, nem érdekelnek a számlák. Nekik is azt javaslom, hogy azért szálljanak rá havonta legalább egy fél órát, és az összeszedett ilyen kis blokkokat dolgozzák föl. Érdemes, és ez sok-sok segítséget nyújthat nekünk. Aztán a következő az maga a költségvetés. Mire nem jó a költségvetés? Ha készítünk egy költségvetést, de nem elemezzük, és nem tartjuk be a kitűzött irányelveket, akkor nagyon jó, hogy tudjuk, de ez az egész tervezés meg adatrögzítés szinte haszontalan. Ez olyan, mint amikor van egy vadász, és akkor a puskát így a vállához emel, és azt mondja, hogy vigyázz, cél, és akkor soha nem húzza meg a ravaszt igazából. Vagy nagyon sokszor van az, amikor mi, mint hívő emberek is, hogy is felismerünk valamilyen igazságot, és azt mondjuk, hogy igen, uram, tényleg meg kell változtatni az életemet, és aztán az soha nem következik be, hanem mindig csak úgy elalszik, és aztán jön egy következő konferencia, amin szintén felbuzdulunk már valamire, de ez nem helyes, tehát ismerjük el, hogy ezt másként kellene csinálni. Aztán a következő dolog, hogyha gyűjtünk, akkor azt pénzügyi tudásunknak és megfelelő kockázatú helyen tartsuk. Tehát a szalmazsák és a párna nem ilyen hely. Tehát a megtakarításainkat ne otthon, párnában, szalmazsákban, kisbödönben, nem tudom milyen tároljuk, vagy ássuk el. Ez nem helyes. Tehát érdemes ezeket valamilyen megtakarítási módon kezelni. És vannak különböző megtakarítási formák, és az előbb már említettem a legkevésbé autentikusat, a szalmazsákot. Nem. Gondoljátok bele, hogy a Isten azt várja, hogy a pénzünkkel is a tudásunknak megfelelő módon bánjunk. Tehát, hogyha olyan helyre tesszük a pénzünket, hogy még egy alapkamatot se szerzünk, akkor nem vagyunk jó sávfárok a mi megtakarításainkkal. Következő az, hogy betesszük egy bankszámlára. Az ilyen bankszámlán lekötés nélküli kamatok azok ilyen nagyon nevetségesen alacsonyak szoktak lenni, úgyhogy ha tudjuk, hogy egy ideig nincs rá szükségünk, akkor esetleg le is köthetnénk ezt a pénzt, és úgy már akár ilyen egy hónapos lekötésekkel is már egészen jó dolgokat el lehet érni. Aztán lehet értékpapírba is fektetni, tehát ilyen államkötvény vagy ilyesmi, ezek ilyen nagyon magas biztonságú és alacsony kockázatú befektetések, hogyha tudjuk, hogy hosszabb távon nem lesz rá szükségünk, és mondjuk arra kell, hogy majd, mit tudom, hogyha a gyerekem elkezdi az egyetemet, akkor az első évnek az ilyen irgalmatlan költségeihez, mint ez, meg amaz, ahhoz legyen egy kis tartalékom, vagy ilyesmi, vagy tudom, hogy a kocsit néhány év múlva le kell majd cserélni, mert széthullik alattam, és meg tudok egy picit takarítani, azokat is érdemes nem csak simán bankszámlán tartani, hanem esetleg akkor venni ilyen éves lejáratú értékpapír, de Dezső erről szerintem jóval többet tud mondani, mint én. Aztán a következő dolog, hogy vehetünk-e részvényt, tőzsdészhet-e egy hívő ember. Én úgy gondolom, hogyha valaki azért tőzsdézik, hogy ilyen nagy kockázatú dolgokat csináljon, és akkor itt nyerek, ott nyerek, és akkor így összeszedjük magunkat, ilyen kicsit ragadozó jellegű mentalitással, akkor az nem helyes. Hogyha valaki hosszabb távon csak azt akarja, hogy akarok valami nagy biztonságú dolgot, és ezért veszek mó részvényt, és majd eladom 3 év múlva, és addig nem érdekel igazából, akkor úgy gondolom, hogy ez lehet helyes. De hogyha az élete e körül forog, hogyha azt mondja, hogy naponta veszek, eladok, és akkor próbálok így mindenféle dolgokra játszani, akkor ez nem helyes. Aztán megtakarítási forma lehet az ingatlanba fektetés is. Ez általában nem fenyeget minket, gondolom, hogy akkor most van ennyi pénzünk, és most vegyünk csak azért egy lakást, vagy házat, vagy telket, vagy nem tudom mit, hogy legyen. De az elképzelhető, hogy megöröklünk valamit, és akkor a legpraktikusabb, hogyha nem adjuk el, hogyha nincs rá szükségünk, hanem megtartjuk, kifizetjük az illetéket, és megtartjuk, és várjuk annak az esetleges értéknövekedését. Aztán van egy olyan megtakarítási forma, amit igazából én nem ajánlok senkinek, ezek az úgynevezett kockázati jellegű befektetések. Tehát amikor felkeres minket egy ilyen csillogó szemű ember, és azt mondja, hogy ő egy év alatt megduplázza a pénzünk. Ez valószínűleg egy héttel korábban Rambó porciót akart nekünk eladni 380 ezer forintért, most egy újabb dologba kapcsolódott be, és azt mondja, hogy igazából egy év alatt megduplázza a pénzünket, és ami hihetetlen, és csodálatos, és minden. És ugye felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ilyen magas hozamhoz jutni. Hát ugye a bukós és akos bankos dolgot kizártuk, tehát igazából általában ez egy ilyen piramis játék jellegű dolog, hogy az elején még lehet, hogy valaki tud kivenni pénzt, de valószínűleg már ők sem ismerjük ezeket az ingatlan szövetkezetes botrányokat. Ilyeneknek ne. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy kockázati pénze van és be tudja fektetni, akkor szerezze meg hozzá ezt a pénzügyi tudást, és csak olyan pénzt fektessen be ilyen jelleggel, amit hogyha le kell írnia, tehát hogy elveszít, akkor meg se érezze igazából. Tehát könyvelje el úgy az ilyen kockázati dolgokat, mint hogyha már nem is lenne, mert könnyen elveszítheti őket. Én nem igazán javaslom, akkor inkább fektessük az Úr munkájába, mondjuk misszióba, és az Úr majd megáldja a többi üzletünket, vagy ilyesmit. Tehát ezt sokkal jobban tartom. Mire gyűjtsünk? Ez nem sorrend, amit most föl fogok írni, viszont egy fontos dolog, hogy mi az, ami jogos érv lehet a megtakarításra és gyűjtésre. Oktatási költségek. Úgy gondolom, hogy az oktatás az nem kívánság. Tehát az, hogy a gyerekeink normális oktatásban részesüljenek, az egy szükség. Az, hogy a gyermekeinkből épp gondolkodású, épp értelmű és érzelmi állapotú felnőttek legyenek. Az elsősorban rajtunk, mint szülőkön múlik, de az oktatási rendszer is sokat formál rajtuk, tehát fontos az, hogy ha lehet, minél jobb képzésben részesüljenek, és ennek lehetnek költségei. Elfogadható úgy gondolom, hogy a gyermekeinknek az életkezdésére is különböző dolgokat tegyünk, ezt nyilván erőnkhöz mérten. Nekem van egy olyan nem hívő barátom, aki közölte azt, amit én nem tartok egyáltalán jónak, hogy ő a 18 éves gyerekének a kezébe oda akarja tenni egy lakáskulcsát, meg egy kocsi kulcsát. Szerintem ennél rosszabb dolgot keveset lehet tenni egy gyerekkel. Mert nem dolgozott meg érte, nincs semmilyen értéktényezője, nem tudja, hogy mit kap, és igazából nem fogja tudni megbecsülni. Tehát ez így ebben a formában biztos, hogy nem jó. De az esetleg, hogyha látjuk, hogy nem tudom, szerintem én olyan normális felnőttnek 25 éves kor alatt biztos, hogy nem nagyon számítottam. Tehát ez különböző ilyen érés. Tehát az, hogy a 18 éves gyerek már felelős meg minden, ez különböző embereknél különbözőképpen alakul. Tehát én szerintem még 21-22 éves koromban csináltam biztos, hogy olyan hülyeségeket, amik egyszerűen nem voltak helyesek, mondjuk pénzügyileg meg ilyesmi, akkor hogyan lehetne rám bízni az ilyen dolgot. Mire gyűjtsünk még? Például, hogyha azt látjuk, hogy van valamilyen misszió jellegű adakozás, ez most lehet, hogy eddig főleg olyan dolgokat soroltam fel, amik a mi szükségeinkről vagy a családunk szükségeire vonatkoznak, de azt látjuk, hogy mondjuk a gyülekezet építeni fog egy imaházat, vagy el akar kezdeni alkoholisták között egy szolgáltatót, és ezt bérelnie kell valamit, vagy vennie kell valamit, akkor igenis miért ne adhatnánk, vagy miért ne takaríthatnánk meg már erre a célra. Aztán ingatlan vásárlásra vagy felújításra is gyűjthetünk. Tehát vannak tervezhető dolgok egy ingatlannál. Van egy kertes házam, látom, hogy a tetőt le kell cserélni 5 év múlva. Azért úgy sok minden becsülhető. Tudom, hogy nem fogok tudni 1,5 millió forintot itt zsebből kihúzni, tehát elkezdek tervezni és megtakarítani rá, hogy amire az a csere tényleg beérik, addigra azt meg tudjam tenni. Az autócserét is sokszor prognosztizálni lehet, kivéve ugye, hogyha ellopják a kocsit, vagy hogyha összetörik. De sok mindenben lehet, hogy ez az autó, nekem van egy 18 éves ladám, itt-ott már úgy rohadt, tudom, hogy még egy olyan 2 év azért még úgy szerintem van benne, talán 4 év, de már van 3 gyerekem, tehát azért lehet, hogy már 1-2 éven belül cserélnék valami picit nagyobbra. És aztán vannak egészségügyi kiadások, ugye ingyenes az egészségügy, azt tudjuk, de most már lesz majd vízidíj, meg ilyesmi, de például egy fogászati beavatkozás, egy később ilyen fogpótlás, az elég tetemes költség lehet, erre is észszerű lehet esetleg valamilyen megtakarítás, és lehetnek előre nem látható kiadásaink is, amivel szintén számolhatunk. Úgy gondolom, hogy ha nincs is pénzünk, Isten akkor is kirendelheti. Úgy gondolom, hogy ha van pénzünk, akkor Isten azt felhasználhatja ennek a megoldására. A kettő nem kell, hogy egymást kizárja. Visszateszem a Katica bogarat, és akkor elindítanám a harmadik témát, ami pedig a megelégedettség. Remélem, nem nagyon futok ki az időből. Az megelégedettséggel szeretném azonnal szembeállítani az elégedetlenséget. Melyek azok az érzelmek? Ugye a megelégedettségről úgy gondoljuk, hogy ez egy érzelmi állapot, vagy ilyen elmebeli, vagy ilyen ehhez hasonló állapot. Hogyha van elégedettség, akkor nyilvánvalóan találkozhatunk elégedetlenséggel is. A megelégedettség az békességgel jár együtt, míg az elégedetlenség az általában békétlenséggel, indulatokkal, stresszel, irigységgel, kívánságokkal kapcsolódik össze, és ennek több területen is látni fogjuk majd a kihatásait. Lehetünk elégedettek anyagi téren. Például független attól, hogy mennyi pénzünk van, tudhatunk szűkölködni és bővölködni, és elégedettek lehetünk az anyagi körülményeinkkel. Lehetünk elégedettek a családunk terén, kapcsolatok terén, és majd különösen a házasságra fogok kitérni, az, hogy a feleségemmel megelégedjek. Ez egy nagyon fontos elégedettségi dolog. És a harmadik pedig lehet egy szellemi terén, szellemi téren lévő elégedettség. Nem arra gondolok, hogyha ülök a gyülekezetben, nem csinálok semmit, nincs igazán kapcsolatom az Úr, akkor nagyon elégedett lehetek, hanem arra gondolok, hogy amikor megszilárdult a hitem Krisztusban, bízok benne, tudom, hogy az üdvösségem Krisztusban van, akkor ne ragadjanak el olyan szuper tanítások, mint a galatabeli keresztényeket, amikor megjöttek a tesók a legújabb szuper dolgokkal, és mondták, hogy nagyon jó, amit csinált, nagyon, de hát tudod, ez a körülmetélkedés, meg a törvény, az még ennél is sokkal jobb. Fontos, hogy legyen bennünk az igazi bibliai tanok felé egy szellemi elégedettség. Aztán a következő ilyen dolog az az, hogy Istennek az első helyen kell lennie az életünkben ahhoz, hogy elégedettek legyünk. Tehát ez az alap. Az elégedettség alapja, hogy Isten az első. Aztán a következő dolog az, hogy elégedetteknek kell lennünk a körülményeinkkel is, és nem engedhetjük, hogy a világ mentalitása diktáljon nekünk. István említette ezt a hölgyet Djiboutiban, akinek egy kis bádó viskója volt. A mi körülményeink szinte biztos, hogy jobbak, de lehet, hogy tényleg nagyon nehéz körülmények között vagyunk, akkor valamilyen módon Istenhez kell kiáltanunk, de fontos, hogy legyen bennünk egy elégedettség a körülményeinkkel szemben. Érdemes megnézni az Egy Mózesben Lót vándorlását. Ugye Lótról már esett szó, amikor egy Melkisédek királya meg Lótot meg kellett menteni Ábrahámnak. De ha megnézitek, akkor ugye Ábrahám is különböző ilyen vándorutakat járt be, ugye jobbra-balra ment a térképen, hogyha egyszer ezt megnézitek egy ilyen bibliai programon. De Lótnak is volt egy nagyon érdekes vándorlása, amit nyomon lehet követni. Most nem keresem ki, de olvassátok el a vonatkozó részeket, ugyanis Lótot azt látjuk, hogy először Ábrahámmal sátorozik, aztán azt látjuk, hogy Lót Sodoma környékén sátorozik. Aztán eltelik egy kis idő, és a Biblia azt említi, hogy Lót Sodomában lakott. Érzétek, hogy neki is volt egy vándorlás, egyre közeledett a világhoz. És ez nem volt egy pozitív vándorlás. Ő elfogadta azt a nyomást, amit az akkori dolog. És hát hogy lehet Isten kiválasztott, minimum Isten kiválasztottjának a rokona volt, ugye, mert Ábrahámnak volt a rokona. Hogy lehet egy olyan városban élni, ahol a homoszexualitás olyan mértékben természetes, hogy amikor bejön két idegen angyal, akkor a város férfiai mindenféle alantas dolgot akarnak vele lakni. És akkor Lótot, és be se fogadták, meg kiderülött a válaszokból, hogy utálták őt, meg megvetett volt is idegen, de mégse sátrazott inkább ott a szabadságban nomádként, neki inkább a városi letelepedett életforma kellett, ahol meg volt az infrastruktúra, meg mit tudom én. Tehát lássátok be azt, hogy nem lehetünk elégedettek a világgal, hanem Istenben kell megnyugodnunk, és úgy kell elégedetteknek lennünk. Nem tudom, hogy ti valaha láttatok-e már olyan üzenetet a világtól, hogy az elégedettség üzenetét így sugározta fel a tévé a reklámokból, hogy légy elégedett azzal, amit van. Hát nyilvánvalóan nem. János az egész fogyasztói társadalomban lévő dolgot nagyon, nagyon jól elmondta. Az elégedetlenségre épít az, hogy ne légy elégedett a körülményeiddel, mert van újabb, jobb kamerás telefon, meg rezgős telefon, meg videós telefon, meg mit tudom, GPS-es telefon, mindenféle, de az annak, hogy az egy éve korábbi az már teljesen rossz és elavult. És a világtól nem várhatsz egy ilyen üzenet közvetítést, tehát hogyha arra hallgatsz, akkor ilyet nem fogsz hallgatni, neked a Bibliához kell fordulnod, a testvéreidhez kell fordulnod ehhez. Alapigéket fogok most felsorolni a megelégedettséghez. Az első igénk a Filippi 4.12-13. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe. Jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ez szinte önmagáért beszél, ezt érdemes átrágni. A megelégedettség az, hogy minden körülmények között és a Krisztusban adatik nekünk az az erő, ami erre képessé tesz minket. Aztán ott van a következő dolog, a zsidók 13.5, anyagi elégedettség. Ne legyetek pénzsóvárak, hanem érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondja, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Nekünk ez, van egy ilyen kis családi kasszadobozunk, és hogyha van otthon készpénz, akkor ebbe tesszük be, és ebben az van, hogy ez van ráid, vagy ne legyetek pénzsóvárak, hanem érjetek be azzal, amitek van, mert Isten velünk van, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Következő fontos alapigénk a megelégedettségre, az az, hogy valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedettséggel, mert semmit sem hoztunk a világba, és nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És amikor azt gondoljuk, hogy élelm és ruházat, akkor mondhatjuk, de hol a ház és hol a kocsi? És hol a társadalombiztosítás és hol a nyugdíj? Hát ezek is alapszükségletek, és hol a gyerekeink oktatása? És ha megnézitek a mai világot, akkor azt látjátok, hogy Afrikában, Ázsiában, Kárpátaljában, Erdélyben, ott ez a max, és már elégedettek az emberek, tehát hogy élelmük és ruházatuk. Isten itt húzza meg, és ezt kell, hogy minden embernek meglegyen. A következő nagyon fontos dolog, az az elégedettség a házastársammal kapcsolatban, házasságban élőknek mondom. Először is nagyon fontos, hogy a három terület összefügg. Ugye anyagi elégedettségről beszéltem, kapcsolati elégedettségről és szellemi elégedettségről, és a három összefügg, ezt majd be fogom bizonyítani mindjárt. Nézzétek meg például a 10 parancsolatnál, hogy a kapcsolat és az anyag összetartozik. Ne kívánd a feleségét, a szolgáját, a szolgálóját, ökrét, szamarát, vállalkozását, állását, autóját és házát. Ugye nem pont így van a Szentírásban, de azt hiszem, hogy így lehet egy ilyen parafrázist mondani. Tehát a ne kívánd a feleség, az egy kapcsolati terű, és aztán a szolga, szolgáló, ökör, szamár, stb. Az már az anyagi téren lévő kívánság és elégedetlenség, hogy én elégedetlen vagyok azzal, amin van, viszont jó lenne, ha az nekem lenne. Tehát ez abszolút egy bűnszül, és ezt nagyon tisztán tiltja Isten a 10 parancsolatban. Aztán a következő nagyon fontos és döbbenetes dolog, hogy az előbb volt a zsidók 13.5, mint alapige, viszont most az előtte lévő, ott ugye az teljesen anyagi dolgokra vonatkozott, és nézzük meg a zsidók 13.4-et, ami közvetlenül előtte van. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és házasságtörőket, kétzét írtam be, nem tudom miért, pedig ítéletével sújtja az Isten. Tehát lehet látni, hogy a két terület összefügg, és hogy Isten nem teszi lehetővé. Tehát amikor te megfogadtad, hogy a feleséged mellett kitartasz, hogy a férjed mellett kitartasz, Isten nem teszi lehetővé, hogy ezt felrúg. Nem, vannak ilyen viccek, a világ nagyon sok viccet gyárt ezekre a dolgokra, hogy miért is lehet ott hagyni egy feleséget vagy egy társat, de azt mondom, hogy velem megelégszem. És különösen az, amikor ugye ott van, hogy a feleség otthon van a pici gyerekekkel, általában nincs ideje annyi magára sem, meg mind a férfi meg elmegy, és ott találkozik olyan nőkkel, akik nincsenek ilyen helyzetben, nem fáradtak, van idejük a maguk ápolására, akkor persze, hogy sokkal vonzóbbnak tűnhetnek, de tudnia kell, hogy ő elégedett és elégedetnek kell lenni a társával kapcsolatban. Tehát ez a kapcsolati jellegű elégedettség, itt barátokra is lehetne, de úgy érzem, hogy a feleség, férj az egyértelműen fontos terület. És végül a szellemi elégedettség, ami nagyon fontos, hogy az, hogy mi elégedettek vagyunk, az nem lehet ürügyünk arra, tehát hogy szellemileg elégedettek legyünk, az nem lehet felfogalkodottságra ürügy. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy na, mi most már mindenre eljutottunk. Nézzétek meg a Jelenések 3.17-et, ugye azt mondod, hogy gazdag vagy, pedig te vagy a szegény, a mezítelen. Aztán nem szabad elfogadnunk az aktuális szupertanításokat ész nélkül sem. Ez a másik véglet, hogy van bennünk egy bizonytalanság, hogy tényleg üdvösségem van, tényleg igaz mindaz, amit a gyülekezetem tanít, tényleg ezek az egészséges bibliai tanítások. És akkor jönnek olyan emberek, akik mindenféle furcsákat állítanak, és ha nincs meg bennünk ez az üdvbizonyság, ez a szellemi elégedettség, amellett, hogy kutatjuk Isten, és nyitottak vagyunk rá, akkor nagyon könnyen szellemileg elégedetlenekké válhatunk, és megnyomoríthatjuk a gyülekezetünket, saját magunkat, a családunkat is. Érdemes megnézni a Galata levélben lévő testvéreknek a mindenféle szuperapostoli tanítását, illetve ott van a 2 Korintus 8-nak az eleje, amikor Pált mindenfélével vádolják, hogy jönnek a jeruzsálemi szuperapostolok, akik hozzák az ajánlólevet, és itt van Pál, akinek se ajánlólevele nincsen, testileg is erőtlen, nem tartja be a szavát, mert azt mondta, hogy idejön, aztán Macedóniába ment, aztán izéját. Ez a Pál egy szava hihetetlen. Hogyan fogadhatjuk el az ő normál tanítását, aki ugyan Krisztushoz vezetett minket, de most itt van az új, az 1.2-es verzió, az éppen aktuális, a kamerás mobil, ugye szellemileg. És akkor azt mondjuk, hogy hogy de nekünk erre van szükség. Nem szabad eldobni. Tehát szellemileg meg kell nyugodnunk a szolíd bibliai tanításokban. És a végül nagyon fontos az, hogy Jézus váltságművének a befejezettségében megnyugodhatunk. Tehát nem kell hozzátennünk semmit. Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, nem kell jó cselekedet, nem kell szentekhez imádkozni, nem kell semmi egyéb trükköt bevetni. Isten, Jézus mindezt elvégezte. Ennyit az elégedetlenségről, és most szeretnék még egy dolog erejéig az elégedetlenségről beszélni. Létezhet-e szent elégedetlenség? Tehát ugye most a megelégedettségről van szó. Létezik-e szent elégedetlenség, amikor úgy vagyok elégedetlen, hogy az Úr akaratával összhangban van? Én úgy gondolom, hogy van ilyen szent elégedetlenség. Például, amikor Pál Aténban háborog a bálványszobrok felett. Nem elégedett azzal a helyzettel, amit őt lát. A belsője megindul, és azt mondja, ez nem jó. És akkor elmegy az agórára, és azt mondja, hogy á, gyerekek, nem azzal kezdő, hogy tele vagytok démonszobrokkal, hanem hogy kulturálisan próbálja felvezetni a dolgot, de a lényeg az, hogy elégedetlen is valamit tenni próbál. Akkor az, hogy eltűrünk igazságtalanságokat a környezetünkben, az sem Isten szerint való. Tehát lehet bennünk egy elégedetlenség egy másik embernek az anyagi helyzete felett, vagy az, hogy becsapták, és a bűnösök felett igenis lehetünk elégedetlenek. Aztán amikor Pál elégedetlen a korintusi helyzete, és bírálja azt. Azt mondja, nem ott vagytok, ahol kellene lennetek. Nagyra tartjátok a lelki ajándékokat, de nem ez a lényeg. Szeretnék egy külön butat mutatni. Nem jó, zűr van nálatok, gyerekek. Tehát ez így nem jó. Vagy amikor Titus be kell küldenie Krétára, mint egy ilyen egyszemélyes rohamcsapatot, hogy ott is a krétaiakat rendbe rakja. Tehát lehet látni, hogy vannak valós és szent elégedetlenségek is. Az összegzés pedig ennek az egész elégedettség témának nagyon fontos és legfontosabb, hogy Isten akaratát megismerjük az életünkre, és ehhez mérjük be, hogy az egész életünket, és akkor elégedettek lehetünk, ha tudjuk Isten akaratát, és utána cselekedjük is Isten akaratát, és akkor ebben megnyugodhatunk, és elégedettek lehetünk. És végül pedig az, hogyha el tudjuk engedni a saját életünket, és rá tudjuk magunkat bízni az Úrra, akkor megnyugodhatunk és elégedettek lehetünk, hiszen tudjuk, hogy az életünk Isten kezében van, és mivel Isten kezében van, ő mindenható, és tud rólunk gondoskodni. Tehát nem kell sem zúgolódnom, minden, ami velem történik, az átmegy Isten szűrőjén előtte. Nem kell elégedetlenkednem egyik területen sem, de meg kell tennem a magam részét abban, hogy nem morgok, hogy elégedett vagyok a felségem, vagy szellemileg elégedett vagyok. Tehát ezek azok a fontos dolgok, amiket próbáltam most egy órába belesűríteni, és visszaadom a szót Jánosnak, hogy akkor a kis csoportokat jelentse be.
Kis csoportok. Jól gazdálkodtunk az idővel, úgyhogy most megint azt szeretném kérni tőletek, hogy félkor elkezdjük a kis csoportos beszélgetést, 20 percig, tehát 50-ig, 16 óra 50-ig, és 17 órakor az utolsó eresztésnek neki szaladunk. Remélem, hogy az Úr is jónak látja ezt a dolgot, sőt hiszem, tudom. Azt szerettem volna még elmondani, hogy az Attila nagyon jól gazdálkodott az idővel, hogy egy nagyon gazdag ember megegyezett Istennel abban, hogy legyen kivétel vele, ő hadd vigyen valamit a mennybe, amit ő szeretne. És ez az ember azt mondta Istennek, hogy ezt nagyon szeretné, és tegye ezt lehetővé Isten neki. És Isten beleegyezett, bele lehet alkudozni ezek szerint. És azt mondta, hogy oké, amit gondolsz hozzá, és aztán majd meglátjuk. És ez egy nagyon gazdag ember volt, és oda került az idő, hogy meghalt, és vitte a kis bőröngyét, tele ezzel a valamivel, és cipelte nagyon oda a mennyországba, a mennyország kapujához. És ott egyesek szerint Szent Péter, mások szerint nem tudom ki, várta őt, és kérdezte, hogy mi van, ember? Hát mit cipelsz? Hát senki nem hozott semmit, de hát nekem van egy egyességem Istennel, én ezt a dolgot bevihetem, megvan az egyesség, és fogsz tudni róla te is, hogyha esetleg még nem tudnál róla. Na jó, hát azért a kíváncsiság azért tört el ennek a valakinek a oldalát, és azt mondta, hogy mutasd meg már, mi az. És kinyitotta a bőröndöt, és megmutatta, tele volt arannyal. Hát ember, hát bolond vagy, utcakövet hoztál ide? Úgyhogy a mi mennyei építkezésünk az így néz ki, és van ettől egy sokkal kellemesebb történet, ami megtörtént. A Géza bácsi most nem volt itt, és nem tudta elmondani, hogy egy idős, nagyon szegény asszony mindig vendégül látta a gyülekezetben levő vendégeket. Ő adott nekik ételt, és egyébként nagyon szegény volt. És megkérdezték tőle, hogy mégis miért csinálja? Hát azért csinálom, mert így tudok átdobálni kincseket a mennybe. Ezért adja az ő vendégszeretetét. Úgyhogy nektek is ajánlom ezeket a történeteket, hogy gyűjtsetek örök értékeket, de erről majd egy külön téma lesz még.